Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, amint az írva található a Mózes második könyve 32. részében, annak 30-tól a 32. tartó verseiben a következőképpen. Másnap így szólt Mózes a néphez: igen nagy vétket követtetek el, ezért fölmegyek most az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Visszatér tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta: ó, jaj, nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból Istent csinált magának. Mégis, bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Így szól az ige. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Az elmúlt alkalommal az ember nyomorúságáról volt szó. Megállapítottuk, hogy mit is jelent a hitvallásunknak ez a kifejezése, hogy az ember nyomorúságban van. Vagyis, hogy az ember a maga erejéből nem képes megszabadulni a bűneitől. És legjobb szándéka ellenére is csak napról napra szaporítja bűneit, a szeretet nagy parancsolatát megtartani tökéletesen, teljesen képtelen. Az ember ugyan az idők során sokszor, sokféle módon próbálkozott azzal, hogy bűneinek az adósságát valami módon kiegyenlítse. Áldozatokkal, böjtöléssel, önsanyargatással, jó cselekedetekkel és sok más módon próbált az ember magának megváltást szerezni. De ezek mind hiába való próbálkozások voltak. Ezek a kísérletek mindig kudarcba fulladtak. Valójában a bűn adósságának rendezése helyett az ember nemhogy csökkentette volna adósságát, bűnét, hanem csak napról napra tovább szaporította azt. Ezért hát igaz az apostol megállapítása, amit olvastunk a római levélből: nincsen igaz ember egy sem. Az emberi cselekvés tökéletlen, Isten pedig tőlünk tökéleteset kíván. Akkor hát, hogyan lehetséges a megváltás? Csak úgy, hogy nekünk közben járóra van szükségünk. Valakire, aki közben jár értünk az Istennél. A megváltáshoz vezető utat maga Isten készíti el. Olyan közbenjáróra van szükségünk, aki valóságos Isten, és egyben valóságos és igaz ember. A közbenjárónak valóságos Istennek kell lennie, azért, hogy az Isten bűn ellen való haragját el tudja hordozni. Ugyanakkor Isten igazsága azt kívánja, hogy tökéletes ember is legyen, mert ugyanannak az emberi természetnek kell eleget tenni, amely a bűnt elkövette. És a Szentírás, a Biblia arról szól nekünk, hogy Isten terve az ember megváltására hogyan valósul meg. Az Ószövetségben az ígéreteket találjuk. Azokat a képeket, jelképeket, személyeket, amelyek által Isten kiábrázolta a közben járó ígéretét. Az Új Szövetségben pedig már azt olvashatjuk, ahogy ezek az ígéretek beteljesednek. Az Ószövetség tehát ilyen értelemben a várakozás könyve, az Új Szövetség pedig már a beteljesedésnek a könyve. Az Ószövetségben sok-sok előképét láthatjuk az eljövendőnek, a közbenjárónak. Az áldozatok bemutatásában, a különböző vallásos szertartásokban, a különböző személyekben, tisztségekben, mint például a prófétai tiszt, a főpapi, a királyi tisztség, mind-mind olyan előképek, amelyek előre mutatnak arra, akiben mindez beteljesedik majd. És ma az előttünk levő igerész alapján egy szemét, egy konkrét szemét vizsgálunk meg, Mózest, aki a most olvasott ige szakaszban úgy van előttünk, mint aki Isten és a nép között közbenjáró. És azt vizsgáljuk meg, hogy miért is van szükségünk közbenjáróra, milyennek kell lennie ennek a közbenjárónak, és végül, hogy kicsoda a mi közbenjárónk. Nézzük tehát először is azt a kérdést, hogy miért van szükségünk nekünk közbenjáróra. Nagyon világosan, érthetően fogalmaz a mi református egyházunk hitvallási irata, a Heidelbergi K.T., amikor azt mondja, Isten igazságos ítéletéből megérdemeltük mind az időleges, mind az örök büntetést. De ugyanakkor a K.T. mégis megkérdezi, hogyan szabadulhatunk meg ettől az ítélettől? Hogyan békülhetünk meg újból az Istennel? Van-e egyáltalán valami lehetőségünk, hogy ebből a lehetetlen, elveszett állapotunkból, a mi nyomorúságunkból megszabaduljunk? És ezt a választ adja a 12. kérdés feleletben. Isten igazságos követelésének maradéktalanul eleget kell tennünk. Ezért vagy nekünk, vagy másnak fizetnie kell. Vagy nekünk, vagy másnak, de valakinek rendeznie kell az adósságot. Mert az ember bűnét a Biblia gyakran adóssághoz hasonlítja. Adóssághoz, amivel tartozunk az Istennek, és amelyet előbb vagy utóbb te rendezni kell. Ezért hát a következő kérdésben megkérdezi azt is a kártyánk. Mi magunk képesek vagyunk rá? Mi magunk ki tudjuk fizetni ezt az adósságot? És azt a szomorú, de igaz megállapítást teszi, mi magunk semmiképpen sem. Sőt, ellenkezőleg napról napra növeljük a bűnünket, az adósságunkat. És hogy mit jelent az adósság csapda, azt hiszem, hogy ezt ma nagyon is jól ismerjük itt Magyarországon. Az ember a Biblia szerint olyan adós, aki olyan sok hitelt vett föl, hogyha élete végéig látástól vakulásig dolgozik becsületes munkával, akkor sem képes törleszteni ezt az adósságát. Sőt, minden egyekezete ellenére, bár az évek elteltével ő havonta becsülettel fizeti a részleteket, az adóssága nemhogy csökkent volna, hanem éppen ellenkezőleg csak még tovább növekedett. És az évek elmúltával azt látja, hogy már többel tartozik, mint az elején a fölvett adósság, a fölvett hitel. Vagyis azt kell, hogy mondjuk, hogy ebből az adósság csapdából nincs kiút. A maga erejéből az adós képtelen már rendezni a helyzetét. Külső segítségre, az állam beavatkozására van szükség. A fő kérdés tehát az, hogy a mi esetünkben, a bűn adósságának esetében mi módon szabadulhatunk meg ettől a ránk nehezedő tehertől. Mi módon menekülhetünk meg az Isten igazságosan minket sújtó büntetésétől, és hogyan békülhetünk meg újra a mi Teremtő Istenünkkel. Amíg ugyanis az Isten haragja van rajtunk, ahogy a K.T. fogalmaz, addig nincs semmi lehetőségünk arra, hogy az Isten elé álljunk, addig nincs lehetőségünk arra, hogy Isten gyermekeiként az ő áldásában, ajándékaiban részesüljünk. Viszont ha ez a harag elfordul felőlünk, ahogy a K.T. mondja, újból megbékülünk az Istennel, akkor ebben a megbékélésben helyreáll a kapcsolat Isten és ember között, ebben a szeretett közösségben újra az Isten gyermekeiként, áldásaiban, ajándékaiban részesülünk. Az ember számára tehát létfontosságú kérdés, hogy ezt a dolgot megoldja. Az Istennel való viszony helyreállítása, a megbékélés, a kegyelembe jutás, az élet forrásához való visszatalálás. És az a történet, ami ma előttünk van, a Mózes második könyvéből, ahol Isten népe bálványt készít magának, és Mózes pedig, mint az Isten népének vezetője, közben jár a népért, egy szép példája ennek. Ma előttünk levő ige szakaszban ugyanis Mózes, mint közben járó van előttünk. Az ószövetségi előkép arról, amit Isten az emberért tenni fog és tesz. Izrael népe nagyot vétkezett. Aranyborjút készített magának bálványt, és azt imádja Istenként. Isten pedig kijelenti Mózesnek, most azért hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. Az Isten terve az, hogy ott, abban a pillanatban ezt a bűnbe esett népet elpusztítja Isten. Mózesnek pedig azt az ígéretet adja, hogy belőled pedig új népet támasztok majd. Mózes azonban esedezik az Istenhez. Imádságban Isten elé áll, emlékezteti Istent az ő ígéreteire. És így történik az, hogy szánalomra indult az Úr, és nem hozta rá a népre azt a bajt, amiről beszélt. Mózes, mint közbenjáró, elhárítja az Isten haragját, az azonnali ítéletet a nép felől. Megakadályozza, hogy Isten igazságos ítélete, méltó haragja most azonnal elpusztítsa ezt a népet. Majd pedig azt olvassuk, hogy Mózes újra odaáll az Isten elé, újra odaáll, hogy ő maga a vétkes nép helyett bűnvallást tegyen, engesztelésért, kegyelemért esedezzen. Ó jaj, igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált Istent magának, mégis bocsásd meg vétküket. Ahogy a népnek az Ószövetségben, a bálvány imádásba süllyedt Izraelnek szüksége volt közbenjáróra, úgy nekünk is közbenjáróra van szükségünk. De most föl kell, hogy tegyük azt a kérdést is, hogy ha már látjuk annak szükségességét, hogy szükségünk van egy ilyen közbenjáróra, akkor azt is meg kell kérdeznünk, hogy milyen legyen ez a közbenjáró. Milyen közbenjárót kell hát nekünk keresnünk? És a KT-nk, hitvallásunk így felel, olyat, aki valóságos ember, de tökéletes és igaz ember, mindazonáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz valóságos Isten is. Vagyis a közbenjárónak személy leírását adja elénk a hitvallás. És ezt a személy leírást ismerve azt mondhatjuk, hogy olyan követelmény van előttünk, ami emberileg teljesíthetetlen. Már az is, hogy az az ember, aki közbenjáró akar lenni, annak tökéletesnek kell lennie, igaznak. És még inkább teljesíthetetlen, hogy valóságos és igaz Isten legyen. Közbenjáró, teljes és tökéletes ember, teljes és tökéletes Isten kell, hogy legyen. Így tehát újabb kérdések vetődnek fel bennünk. Először is az, hogy miért kell ilyen követelményeket állítani. Miért kell valóságos és tökéletes igaz embernek lennie. Káténk erre azt a feleletet adja, hogy Isten igazságos. Az igazságából pedig az következik, hogy annak az embernek kell fizetni, aki a bűnt elkövette. A bűnt elkövető Ádám és Éva az Isten által megteremtett tökéletes emberek voltak. Csak egy ilyen tökéletes ember lehet képes az Isten haragját elhordozni, az Isten előtt odaállni, mint közbenjáró. A közbenjárónak emberként kell, embernek kell lennie, és emberként kell hordoznia Isten igazságos haragját. Ha Krisztus nem mint ember jött volna el, ha nem vette volna magára az emberi természetet, ha csak az istensége erejével harcolna a sátán ellen, akkor győzelmet aratna ugyan, de az ember számára ebből a győzelemből semmi haszon nem lenne. Az ember továbbra is a bűn fogja maradna. Isten szerinti közbenjárónak egyrészről valóságos embernek kell lennie, másrészről pedig mégis tökéletes és igaz embernek is. És ki az, aki ilyen közbenjárónk? Nagyon szépen beszél erről Ézsaiás próféta, amikor ezt elénk adja az ő proféciájában, hogy milyen is az a közbenjáró, az a tökéletes és igaz ember, aki a mi helyünkre áll, aki értünk fog a Krisztus, aki értünk fog a kereszten szenvedni. Az Ézsaiás könyve 53. fejezetében olvassuk, megvetett volt, emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt és nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Így olvassuk a közbenjáró személy leírását az ézsaiási proféciában. S ha a közbenjárónk valóságos és igaz ember, ahogy ezt itt az ézsaiási proféciában látjuk is, vajon ez már elég ahhoz, hogy megváltunk legyen, hogy megszabadítson bennünket? És a K.T. hozzáteszi, hogy ez még mindig kevés önmagában. Ha csak tökéletes ember, akkor még ehhez egy másik feltétel is járul, azért, hogy isteni hatalmával, emberi voltában el tudja viselni Isten haragjának súlyát, és így visszaszerezze és helyreállítsa elveszett igazságunkat és bűneinket, tökéletes Istennek is kell lennie. Mert az Isten haragját, az ő haragjának és ítéletének súlyát ember el nem hordozza. Ember a maga erejéből erre képtelen. Nos, ebben a történetben ismét visszatérve a Mózes második könyvéhez, az aranyborjú történetéhez, azt látjuk, Mózes, mint előkép, így van előttünk. Mózes ugyan csak tökéletlen előkép, az igazi és nagy közbenjárónak csak tökéletlen előképe. De mégis kiábrázolódik ebben az Istennek nagy terve, hiszen Mózes maga nem volt részes a bálványimádás bűnében, amit a nép elkövetett. Mégis, amikor Mózes odaáll az Isten elé, akkor a bűnösök helyett ő idézőjelbe vett ártatlan, az, aki magára veszi a nép bűnét, és annak méltó büntetését is kész lenne elhordozni a nép helyett, amikor azt mondja az Istennek, mert ha nem, akkor törölj ki engem a könyvből, amelyet írtál. A helyettes áldozat előképe itt Mózes. Bár hozzá kell tennünk, maga Mózes emberi természete szerint bűnös természetet örökölt, így alkalmatlan arra, hogy igazi közbenjáró legyen, de mégis tettében, imádságában kiábrázolódik Isten terve a nagy közbenjáróról. És miután megértettük, hogy miért van szükségünk közbenjáróra, megértettük azt, hogy milyennek kell lennie annak, aki közbenjárónk lehet, eljutunk a csúcspontra, amikor megkérdezi Káténk, hogy ki az, aki ezeknek az elvárásoknak, ennek a személy leírásnak megfelel. Ki az a közbenjáró, aki egy személyben valóságos Isten, és valóságos és igaz ember is. És a válasz világos és egyszerű, a mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya teljes váltságul és igazságul adott nekünk. És nem véletlenül használja a hitvallásunk ezt a szót, hogy Isten adta nekünk. Úgy is fordítható, hogy ajándékképpen kaptunk. Vagyis az inkarnáció, a testet öltés a karácsony csodájára utal. Jézus Krisztust nem mi választottuk. Nem mi választottunk magunknak, hogy ő legyen az ember megváltója, hanem őt az Atya adta. Ajándékozta nekünk válságul és igazságul. És honnan tudjuk ezt? A válasz egyszerű, a Szent Evangéliumból. Mert a törvény, az Ószövetség csupán odáig vezet el bennünket, hogy megmutatja nyomorúságunkat. De az Evangélium, az Új Szövetség azt is megmutatja, hogy mi módon szabadulhatunk meg a mi bűnünkből és nyomorúságunkból. Kicsoda, mi közben járunk, az Úr Jézus Krisztus. Így tehát az egész Ószövetség nem másról szól, hanem a közben járó ígéretéről, az Új Szövetségben pedig íme ennek beteljesedését látjuk. Ezért tehát azt mondja Káténk, hogy ez a közben járóról szóló jó hír, örömüzenet, evangélium benne van az Ószövetségben is. Nem céltalan és felesleges az Ószövetséget olvasni, mert csak úgy értjük meg az Új Szövetséget, az evangéliumot. Hiszen már az Ószövetségben Isten már a kezdetben, az Édenkertben kijelentett, majd a pátriárkák és proféták útján hirdettetett, az áldozatokkal és a törvény előírta szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig egyszülött fia által beteljesített. És így lesz teljessé Isten kijelentése az Ó és Új Szövetségi teljes szentírásban. És ennek a történetnek a része, ahogy láttuk, itt Mózes is. Mózes is az ő személye. Mózes, mint tökéletlen előképe a nagy és tökéletes közben járónak. Mégis meg kell, hogy állapítsuk. Mennyire különbözik, mennyire nagyobb és több Krisztus Mózesnél. Krisztus alászállt az Atya kebeléről. De nem úgy, mint Mózes, aki alászáll a hegyről, a törvény kőtábláival a kezébe, hanem úgy száll alá Krisztus, mint aki nem a kezébe, hanem a szívébe hozza az Isten törvényét, és aki be is tölti azt. Míg Mózes alászáll a hegyről, hogy haragjában összetörje a szövetség jegyeit, a kőtáblákat, és ítéletet tartson a vétkes nép felett, addig Krisztus alászáll, de nem összetörni és pusztítani, nem ítélni jön, hanem azért, hogy az ítéletet ő maga hordozza el a keresztfán. És miután mindezt elvégezte, Krisztus vissza is megy az Istenhez, az Atyához. De nem úgy, mint Mózes, hogy esedezzen, engesztelést szerezzen, hanem Krisztus már úgy megy fel a mennybe, úgy megy vissza az Atyához, mint aki már engesztelést szerzett, mint aki már tökéletesen kiengesztelte az Istent. Mindez pedig valóban felmérhetetlen és hatalmas különbség. Istennek hála nekünk, a népnek, a bűnös népnek már nem úgy kell tekintenünk a közben járónkra, ahogy egykor a nép, Izrael népe Mózesre tekintett, félve és remegve, hogy vajon sikerül-e a közbenjárónak engesztelést szerezni, időt nyerni, kegyelmet találni, hanem mi már teljes bizonyosságban lehetünk, hogy Isten előtt, a bíró előtt a mi közbenjárónk engesztelést szerzett. És így ennek a gondolatnak a végén méltán idézhetjük a zsidókhoz írott levélből azt a mondatot, azt a kijelentést. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Nagyobb van itt nekünk, nagyobb közben járó adatot, ami írunk Jézus Krisztus, ami megváltunk és szabadítunk. Amen. Feleljünk Isten igére a dicséretmondás szavaival, a 464-es számú dicséretet keressük meg. 464-es számú dicséretünknek első három versét énekeljük. Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvd te meg, meg ne roncson engemet.